erős várami Isten. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a testén is. Jézus Krisztus nevében legyünk együtt. Aki eljött, hogy megváltunk legyen, azzá újra el fog jönni, hogy övéik magához legyen, és Isten minden ígéretét beteljesítse. És még ma is jön hozzánk, közben. Tanít kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből, tévelgést elhagyjunk, igazságban járjunk. Énekeljük a kezdő éneket, 136-os éneket, és ezzel Isten készíthesse a szívünket, hogy tőle halljuk meg az igét, Bozorádi András testvérünk szájától.
Az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, igazán üres kézzel szeretnénk előtted megállni. De nem csak úgy, hogy kimondjuk, hanem hogy ez így is van az életünkben. Nem tudunk mi neked ajándékokat hozni. Nem tudunk megható szavakkal téged megnyerni magunknak. Csak azt tudjuk elmondani, amit végeztél velünk. Mert megérintetted az életünket. Mert elhívtál. Mert meggazdagítottál minket. Mert bűnbocsánatot adtál. És új életet Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy azokat a szemüvegeket, falakat, amik torzítják látásunkat, amik megakadályozzák látásunkat, azokat hadd rakjuk le. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen. Isten igéjét János első leveléből olvasom fel, az 5. fejezet 11. versétől a következőképpen. Isten örök életet adott nekünk, és az az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaltó és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek egy szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai napnak a gondolata lehet, hogy logikusan megelőzte volna a tegnapi napot, hiszen az életünket érintő legfontosabb kérdés, hogy Jézusnak van-e helye a mi életünkben. Amikor azt hiszem, hogy Bartot, aki egy igen jól talpalt teológus volt és sok művet írt, megkérdezték, hogy mi a hitvallásának a lényege, akkor nem a sok írások közül idézett egyet, hanem azt a kis gyermekéneket, ami így hangzik, hogy engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mindövé a kisgyermek előtt erőt áld a gyöngének. Tehát a legfontosabb, amit tudni lehet, azt tudhatja egy kisgyermek is. Csodálatos az Isten, hogy ez így van. Valóban ez a lényeg, engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, és az, hogy engem szeret Jézusom, ez azt jelenti, hogy közösséget vállal az én életemben, ami a legnagyobb képtelenség a világon. És hogyha ezt nem látom így, és úgy gondolom, hogy teljesen természetes, hogy Jézus közösséget vállal velem, akkor nagy tévedésben vagyok, önismeretem sincs igazából. Gondoljuk bele, hogy a világ mindenségnek a királya, aki bármelyik földi hatalmasságnál sokkal nagyobb, fogja magát, és ugyan mások elítélnének, hogyha a bűneink beszélhetnének, tehát olyan bűneink lennének, hogy ki lehetne vetíteni egy képernyőre, akkor mindenki rázná a fejét, hogyha ránk tekintene. Ő azt mondja, nem, az én szavazatom emellett, az ember mellett van, én tudok rajta segíteni, én őt kiemelem, én vele vagyok. Nyilvánvaló, az ember megteheti és meg is teszi oly sokszor, hogy ezt a közeledést elutasítja. Hogy mondjak egy idézetet, amit egy teológustól hallottam, és nagyon igaznak tartom, nagyon fontos mondásnak, hogy a legnagyobb veszedelmünk nem a keresztény ellenesség, hanem a keresztény alattiság. Ami valami hasonló, mint ami a tegnapi nap úgy fogalmazódott meg, hogy a hitnek a látszatát megtartják, de annak erejét megtagadják. Tehát a legnagyobb ellenségünk nem a keresztény ellenesség, nem az ateisták, nem a szekularizált világ, hanem amikor a kereszténység úgy éli meg a hitét, hogy az enyhén szólva csak egy gyenge utánzata az igazinak, sőt, annak se lehet mondani. Gondoljuk bele, hogyha emberekkel beszélgetünk, akik nem keresztények, és nyilván mivel ők maguk nem szeretnék az életüket feladni, ezért kifogásokat keresnek, ezért mondják, de akkor is olykor igazuk van. Amikor elkezdik a keresztényeket kritizálni, akkor olyan dolgokat mondanak, amiben nagyon sok igazság van. És mondják a példákat, hogy az én szomszédasszonyom is jár a templomba, és olvassa a Bibliát, és van énekeskönyve, és egyáltalán nem különb, mert ki sem viszte a családot az örökségbe, és lehetne sorolni, hogy mi minden történt. Ezeket a történeteket hallva lehet gondolni arra, hogy a kereszténység legnagyobb ellensége a keresztény alattiság, és nem a keresztény ellenség. És most szeretném, hogy erről beszélnénk, erről gondolkoznánk, hogy mit jelent az, amikor valakinek az életében ott van az élő Jézus Krisztus. Az biztos, hogy meglátszik. Tegnap volt egy példa, amit elmondtam, valakinek a megtérését okozta az, hogy egy másiknak az életén meglátszott a változás. Nem tudta megfogalmazni, hogy ezt a változást Jézus hozta az életében, megkérdezte, mert annyira szembetűnő volt a változás, mert Jézus akkora változást hozott az életében, mert amikor Jézus elhív, akkor egy olyan életre hív, amilyen életet ő élt maga. Amikor Jézus ott van a szívünkben, akkor érzékenyé tesz bennünket olyan dolgokra, amikre ő maga is érzékeny. Akkor egyszerűen látást ad a lélek által, elevenné tesz mások problémái számára. Egyszerűen megtapasztalom azt, hogy nem csak én létezem ezen a földön, ami rajtam kívül vannak mások, és hogy engem azért teremtett az Isten erre a földre, hogy másokért éljek. És oly sok minden mást meggazdagítja az embernek az életét. Miért van mégis az, hogy mi keresztények oly sokszor következetlenek vagyunk a Krisztus követésben. Sok oka van ennek. Nyilvánvaló, hogy oka ennek a mai korunk is. Amikor az adott szónak nincsen becsülete. Tehát kimondok valamit, akkor az nem úgy van. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Éppen Laci bácsival mondhatom, beszélgettünk valakiről, aki keveset szól, az nagyon nagy erény. Mert ha valaki sokat beszél, talán sokat is ígér, és olyat is ígér, amit nem tart be. És ez valóban komoly nagy probléma a mai világban, hiszen úgy hallottam, nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy a televízióban elhangzó híreknek a 70%-a nem igaz. Valaki azt mondta nekem egyszer, egy tudós keresztény ember, hogy a szekularizált emberről ne gondoljam azt, hogy azért szekularizált, mert ő elolvasta Luther Mártonnak, Augustinusnak, vagy a többi nagy keresztény írónak az összes művét, és meggyőződött a keresztény tanításnak a hamisságáról, hanem a szekularizált embereknek a nagy része a televízióban szerzi az információit, és attól tartok, hogy a keresztények nagy része is. Hallottam ilyen kijelentést, hogy igaz, mert a tévében is benne volt. Hát nyilvánvaló azért nem igaz, mert benne volt a tévében. Próbáljuk meg egy kicsit így szemlélni a dolgokat. Valóban tessenek komolyan venni, hogyha nem 70%, de legalább az 50%-a annak, amit hallunk a tévében, az nem igaz. És ez egy komoly, az életünkben egy komoly vezérlő elv. Erre elmondok egy titkot, hogyan került ki a mi életünkből a tévé. Ezt mindenkinek ajánlom, elköltöztünk, ez volt a nagy titok. És felkerült a mi szobánkba, a hálószobába, persze ehhez kell, hogy legyen hálószoba. Tehát, hogyha felkerült a hálószobába a tévé, és nagyon késő este szoktunk mi ágyba kerülni, amikor már az ember annyira fáradt, hogy már ereje sincs bekapcsolni a tévét. Úgyhogy így tökéletesen a televízió kikerült az életünkből, hála Istennek. Szóval egy ilyen világban, ahol a szavaknak nincsen ereje, és az Isten pedig azt mondja, hogy hit hallásból van. És bennünket Isten a szavak által tanít. És mi is szavak által teszünk bizonyságot. Egy kicsit nehéz következetesnek lenni. De ebben a világban nem ezt látjuk. Próbáljunk meg odafigyelni egy napunkra, hogy hány felesleges szó hangzik el a szánkról. Hála Istennek, hogyha valakinek nagyon kevés, vagy egyáltalán nem. De oly sokszor feleslegeset mondunk, vagy beszélünk. Oly sokszor ígérünk olyasmit, ami nem történik meg. Ez az egyik, ami nehézé teszi azt, hogy én valóban konzekvensen legyek ahhoz, amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, én követni akarlak téged. A másik nagy probléma, ami szintén általános kortünet, hogy manapság az emberek már nem adják oda az életüket egy eszményért. Ugye régi nagy, hatalmas emberek, akik a szabadságért áldozták az életüket, nem, ez nem egy biblikus példa, csak hogy régen még voltak ilyenek, akik egy ügyre feltették az életüket. És nem érdekelte őket, hogy ebben az ügyben elégnek. Ma már ilyen nincs. Régen még voltak olyan vezetőink, akikre fel lehetett nézni, akik kockáztattak a népért. Most ezt nem látjuk. Azt látjuk, hogy meg akar mindenki gazdagodni. Vagy egészen más. Legalábbis nehezen tudjuk már elhinni. Lehet, hogy van. Legyen bennünk az a jó feltenés, hogy azért vannak ott, hogy segítsenek rajtunk. De valahogy nem ez jön le, mondanák a fiatalok. Nem ezt látjuk. Hogy az emberek odaadnák egy ügyért az életüket. Ez a másik dolog, ami megakadályozza azt, hogy az ember a hitbeli döntéseiben is konzekvens legyen. Mert valami elindul azért. Mert Jézus látni, Jézus szemlélni, az olyan jó. Hallani valakinek a bizonyságtételét, hogy Jézus megszabadított, ez olyan jó. Olvasom Jézusnak az életét, és akkor azt mondom, hogy szeretnék olyan lenni, mint te. És a másik nagy kísértés, hogy az érzéseimnek túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítok. És az egész marad egy érzelmi síkon, hogy jaj, de jó nekem Jézus közelében lenni, de Jézus erre azt mondta a tanítványoknak, hogy viszont le kell mennünk a valóságba. Megdicsőjünk, és hegyéről le kell szállnunk, és oda kell mennünk a világba, ott kell megélnünk a hívő életünket. És ez nagyon fontos dolog. Ugye Jézussal való találkozásnak van érzelmi következménye, de az érzelmi dolgokra úgy kell tekinteni mindig, hogy valaminek a következménye. Az érzelem vadászata, a jó érzésnek a vadászata, az nem fog bennünket a Jézus útján, ebben a követésben bennünket segíteni. Hoztam valamit, amit szeretnék felolvasni, ami a saját életemről szól, egyfajta párbeszéd, éppen ezeknek a nyomán. Hogy miért van az, hogy az életem nem tölti be azt a küldetést, ami igazából hivatott. Miért nincs emberi méltóságom? Miért nem olyan a keresztény életem, hogy mások azt látják és arra felfigyelnek? Miért nem vonzó, miért nem látja meg valaki Jézus Krisztusnak az arcát rajtam? Egy lelkipásztorban olvastam, éppen Géza írta, Jézus hallgatói azért nem jutnak el a benne való hitre, mert ebben a saját vallásosságuk akadályozza meg, és ez nagyon sokszor nagyon igaz. Ki tudom mondani, hogy én hiszek? Amikor Jézus valamivel jön, amivel érzékenyé akarja tenni a lelkemet, valamit a szívemre akar helyezni, és akkor azt mondom, hogy én hiszek. És ezzel az önteltséggel szépen mindent elzártam, ami lehetővé tenni a növekedésemet. Tehát Jézus hallgatói azért nem jutnak el a benne való hitre, mert ebben a saját vallásosságuk akadályozza meg őket. Ez nem korhoz kötött kísértés. A hívó szó elutasítására mindig is kézenfekvőnek, logikusnak tűnik a válasz, én hiszek. Állandó feszültségben él bennünk a meghívás provokációja és a biztonságra való törekvésünk és igényünk. Nem biztos, hogy fel vagyunk készülve egy olyan dologra, egy olyan kihívásra, amelynek során bálványaink porba hullnak. Ki lehet-e szolgáltatnunk magunkat annyira Istennek, hogy egy időre nem hiszünk, mert akiben hittünk, az nem is létezik. Ezt azért mondom, mert magam megtapasztaltam. Tehát az Istennel való járásomnak hihetetlen sok állomása volt. Lelki pásztor voltam már javában, amikor Ézsaiás próféta könyvéből az a szakasz betört az életemnek az ajtaján. Kitől félsz, hogy hazudnod kell? Az Emmausba járnak, ők már hallhatták ezt. Kitől félsz, hogy hazudnod kell? És ezt így értelmeztem, eljön a vasárnap, és valamit mondani kell. Elő kell állni valami elfogadható szöveggel, mert hát ezért kapom a fizetésem, mert kellemetlen lenne odaállni, és azt mondom, testvéreim, bocsássatok meg, de nem helyezett az Úr semmit az ajkamra. Pedig oly sokszor ki kellett volna mondanom. És akkor megkérdezi az Úristen, te ki igazából kitől félsz? Azoktól az emberektől, akik idézőjelben eltartanak téged, akikért élned kell és lenned kell, vagy mindenható Istentől. Ez milyen elgondolkodtatott, és rájöttem arra, hogy az az Isten, akire én azt gondoltam, hogy Isten az nem is létezik. Az az Isten, akit zárójelbe lehet tenni, félre lehet rakni egy sarokba, aki nem hat az én élete, az nem létezik. Aki nem ítéli meg az életemet, aki nem veszi keményen kezébe az életemet, akinek ellene lehet állni, az nem Isten. Erről beszélek, amikor erről a kihívásról beszélek. Ki lehet-e szolgáltatnunk magunkat annyira Istennek, hogy egy időre nem hiszünk, mert akiben hittünk, az nem is létezik. Eljuthatunk-e oda, hogy azt mondjuk, meghallottam a te hangodat, jól esett, ki vagy te? Megszorongottál, eljutottál egy olyan helyzetbe, ahol már nem tagadhattam, ki vagy te? Jó veled, mi a te neved? Később képesek vagyunk-e elengedni azokat a kapaszkodókat, amit tanultunk, amiben eddig éltünk, és azt mondani, kezdjük el újra. Vajon kinek az eszköze vagyok, amikor ezt írom? Nem tudom, hogy mi az új élet, mert nekem csak a régi van, írtam akkor. Már tudom. Sokáig azt hittem, hogy tudom, de tápláltam az újat, ezért elsorvadt. Vagy nem tápláltam az újat, ezért elsorvadt. Most szakadt rám, hogy nagyon sok hazugság megfért az én hitemmel együtt. Ezt ő nem akarhatja. Ti tudhatjátok, hogy mi a fehér ruha, az új élet, az újjászületés, az önfeláldozó szeretet, mely nem enged időt arra, hogy te úgy legyél felkészült, ahogy szeretnéd. A következő párbeszéd fogalmazódott meg bennem. Téged ez megelégít, elégedetté tesz, amit csinálsz? Válasz, nem tudom, hogy van-e más. Amit te csinálsz, az a felszín. Elég neked, hogy kapsz egy vallásos dózist, egy kis közösség, egy kis imádság, odáig vagy egy nagyon jól megfogalmazott gondolattól, szereted a provokatívan megfogalmazott dolgokat. Ez miért baj? Én őszintén is keresem őt, de tudom, hogy megtalálni tökéletesen nem lehet. Mi változott benned, mióta ezt csinálod? Többet, szebbet, igényesebbet, okosabbat szeretnél. Ezek nem olyan dolgok, melyben saját becsvágyadat keresed? Nem igazolást keresel arra, hogy te még ebben is a helyeden vagy? Várod-e a dicséretet vagy az elismerést? Amikor magadat kicsinek állítod be, nem az van-e benned, hogy leginkább nem képzeled magad jónak? Hogyan ítéled meg az embereket? Még mindig kategóriákban gondolkozol? Elképzelhető az életedben olyan élmény, amely Péterrel történt Joppéban. Képes-e még számodra Isten meglepetést hozni? Félek, hogy kérdéseiddel a farizeusok oldalára akarsz állítani. Oda kényszerítesz, nem tudom milyen jogon. Egy ember sem akar farizeus lenni. Erre vigyázunk. Sok mindent nem tudunk megtenni, de ez már nem aktuális. Biztos vagy bennem? Ezzel a magatartással nem vagy védtelen. Van kapaszkodód, melyek, ha nagy a baj, természetesen nem fognak megtartani. Az önigazolás nem, hogy az örök életkor, az utolsó ítéletkor nem tart meg, hanem egy nagyobb bajban. Ezért vigyázzunk, hogy hogyan állunk meg az Isten előtt. Miért kell egyáltalán bebizonyítani, hogy nem jó, amit csinálok? Nekem sokszor az az érzésem, hogy sok igehirdetés arra, vagy igehirdető arra törekszik, hogy bebizonyítsa, hogy nem vagyok jó. És amikor beszélgetünk, akkor biztos, hogy fog valamit találni, ami alapján bebizonyítja, hogy nem vagyok jó. Céle ez, hogy az Isten így bánik-e velem. Az Istennek a jelenléte maga ilyen provokatív számomra. Jézus Krisztusnak a jelenléte maga ilyen provokatív számomra. Hiszen mellette azt látom, hogy Uram, nem vagyok olyan, mint te. Miért mentegetőzöm? Azért, mert nem vagy szabad. Megférnek az életedben az apró hazugságok, csúsztatások. El tudsz úgy aludni, hogy közben haragot tartasz, hogy keserű vagy, hogy dühös vagy, Ha elfogy az erőd, akkor meg összeomlasz. A feleséged szemébe tudsz nézni úgy, hogy előtte flörtöltél. Persze erre is van mentség, egy jót beszélgettetek, lehet, hogy a hit dolgairól. Lesz nap számodra akkor is, ha a rád bízott gyülekezet lekésik valamilyen határidőről. Neked nem járó kölcsönhöz jutottál, hamis fedezettel, de nem baj, mert a kormány becsapja a népet, és ez a minimum, amit visszakaphat. Nem beszélve arról, hogy mindig az szerint választasz, hogy mi a jó és kényelmes neked. Én nem vagyok bíró. A saját életemben ezeket végig szenvedem. De kérdezd meg magadtól, hogy milyen szerepet szánsz Jézusnak az életedben. Nem a kegyesség irány, amelyhez tartozol, mutatja, hogy van-e közöd Istenhez, hanem az életed. Nem a filozófiát tesz nyitottá Isten felé, hanem a bűnbocsánat. Tudd, minden reggel emberként kelsz, és minden este emberként fekszel le. Van mit letenni minden nap. Talán az, hogy túlharsogtad az Istent, vagy az, hogy valakit nem tekintettél embernek, vagy mást. Lehet, hogy holnap azt kell tenned, amit más nem tenne meg, de biztos, hogy akivel találkozol, annak rajtad keresztül van szüksége Jézusra. Amit még hiszek, hogyha elestél, valaki fel fog állítani. Miközben imádkozol, ott van melletted, és hiddel nem vádol, hanem véd és közben jár. Valamit tett, érted, amit csak akkor értesz meg jobban, ha lenézel a mélybe. És már nem törődsz azzal, hogy kiderül, amit már mások régen tudnak rólad, hogy valami nincs rendben az életeddel, mert nincs a helyén. Ne tagadj és ne védd magad. Naponként ne tagadj és naponként ne védd magad. Mert ő nem azzal a koncepcióval érkezik hozzád, hogy bemártson, hanem hogy szabad, mert szabaddá akar tenni. Sok minden történt azóta, mióta ezt leírtam, de azóta is igaznak tartom. Ami igaz, hogy az Isten mégiscsak konkrét. És az Isten komolyan veszi a mi szavainkat, de önmagát, legfőképpen a saját ígéreteit. Amikor kimondjuk azt, hogy mivel terméketlen az életem, vagy kimondom azt, hogy én nem keresztény, hanem ellenes, hanem keresztény alatti életet éltem. Az élő Jézusnak nyomai sem voltak meg az életemben. Akkor azt is kimondom egyszerre, hogy szeretnék olyan lenni, mint Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem. Én meg ti bennetek. És hogyha bennem maradtok, akkor teremtek sok gyümölcsöt. Akkor lesz, akkor kerül helyére az életetek. Hogyan történik ez? Most itt előjön még egy olyan dolog, ami nehéz ebben a világban. A szenvedés. A szenvedéstől mindenki menekül. És nem biztos, hogy ez jó. Keresztények is menekülnek a szenvedéstől, és kitalálnak egy olyan teológiát, hogy a keresztény ember nem szenved. De ez akkor lenne igaz, hogyha bűntelenek lennénk. A szenvedés része az életünknek. A szenvedésről nem menekülhetünk el. Ez azért is igaz, mert mindannyian megtapasztaljuk. Ki nagyobb mértékben, ki kevesebb mértékben. Abban a pillanatban mi helyett kimondom azt, hogy szeretnék az ő arcára formálódni. Szeretném, hogy Jézus élete legyen bennem, abban a pillanatban elkezdi ezt művelni. És ott bogunk meg, amikor elkezdi ezt művelni velünk, mert akkor elkezdődik a meccés, elkezdődik a formálás, és az fájdalommal jár. Hallottam egy nagyszerű történetet. Szeretném átadni, mert nekem is sokat segített, illetve egy ilyen egyszerű mondat, valaki mondta a lelkipásztor nekem, András, ne félj a szenvedéstől, nem tesz neked az rosszat. Nehéz volt akkor ezt elfogadni, de amikor Jézus az életünknek a középpontja lesz, nem része, középpontja, és egyre inkább a középpontba kerül, akkor mindennek egyszerűen értelme lesz. Mindennek célja és értelme lesz. Világiak is kimondják azt, hogy az ember nem tud cél nélkül és értelme nélkül élni. És ez igaz. A szenvedésemnek, a munkának, az életemnek lehet célja, az Jézus Krisztus által tapasztalom meg. A példa pedig így hangzik, a fazekasnak a példáját felhasználva, hogy a fazekas előkészített 3 nagy kupac agyagot, és megpróbálta az elsőt megformálni. És az agyag megszólalt, mert ebben a történetben az agyon beszél, amúgy nem szokott beszélni, de ebben a történetben beszél. Nem vagyok még kész. Ne kezd el. Erre azt mondta a fazekas, de tudom, hogy kész vagy. Kezdjük, hagyj formáljalak téged. Erre azt mondja az agyag, nem, még nem vagyok kész. Erre a fazekas ott hagyta az agyagot. Aki elmondta a történetet, azt mondta, hogy az ilyenekből lesznek az egyetemisták, akik azt mondják, hogy még nem vagyok kész, hanem még el kell mennem ide, és ezt el kell végeznem. Nagyszerű dolog volt, ezt csak így szünetként mondom, hallani azt, hogy valaki azt mondta, ugyanez a prédikátor, hogy azért tanulunk, hogy igazoljuk a saját inaktivitásunkat. Tehát a saját semmittevésünket igazoljuk. És ebben nagyon sok igazság van, mert az Isten iskolája egészen más. Az Isten iskolája az az, hogy valamit megtapasztalok, és gyakorlom, elbukok benne. És megtapasztalom, hogy elbuktam benne. És szeretnék nem elbukni benne. És az Úr megengedi, hogy ne bukjak el benne. Ez az Isten iskolája. Megpróbál. Az életben kipróbálom. Azt mondja, menjek előre. Aki, miért van az különben? Hogy megyünk az utcán, vagy nem tudom, hogy mással így van-e, vagy vásárolunk valahol, és akkor az Úristen a szívünket hirtelen valakivel szemben nyitottá teszi. És ez nyilván nem véletlenül van, hanem azért, hogy megszólítsuk. És ilyenkor nagyon sok beszélgetés alakul ki. Ebben el lehet bukni. De ezt meg lehet tanulni. És ez nem azért kell megtanulnom, hogy én nagyszerű keresztény lehessek, hanem hogy ahhoz az emberhez eljuthasson az evangélium. Na ennyit erről az iskoláról, meg arról az agyagról. Szóval a fazekas fogta és ott hagyta, mert a másik csomó agyaghoz, amit a kezébe vett, és megkérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy mivé formáljalak téged. Azt mondta, hát szeretnék olyan színes madár, vad kis agyag madárka lenni, mint amit a vásárokban lehet kapni, és elmondta, hogy milyen színű. Erre azt mondta a fazekas, de hát ezek a színek valójában nem léteznek, az nem egy valóságos dolog. De nem baj, olyan szépen viszik az emberek, olyan szépen kapkodják. Jézus megkísértette az, hogy legyen népszerű. Ez egy nagyon minden ember életében, egy lelki pásztor életében még sokkal komolyabb kísértés talán, hogy legyen népszerű. Valaki azt mondta nekem, és ebben igaza volt, hogy mondd azt az embereknek, amit hallani szeretnének, és követni fognak téged tömegével. Óriási nagy kísértés. Hogy mondjam azt egy családban is. Mondjam azt, amit hallani szeretne. Békesség kedvéért, egy hamis kompromisszum. Amit hallani szeretne, adjam meg, etessem őt azzal. De mire etetem őt azzal? No, tehát, és a fazekas ezt elkészítette is. Meg is történt, el is kapkodták, aztán meg ki is dobták, amikor megunták. Nem töltötte be a küldetést, amire elhivatott, és aztán kezébe vette a harmadik darab agyagot, és megkérdezte, hogy téged pedig mivé formáljalak. Én szeretnék olyan lenni, mint a te fiad. Hát honnan ismered az én fiamat? Hát ki bejár a műhelyből, és láttam őt, a tiszta arcát, tiszta tekintetét. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Jól van, rendben, felkészültem rá? Felkészültem. És elkezdi a fazekas megtisztogatni az agyagot, ami már magában egy fájdalmas, ami nem odavaló az kitisztítani, ami miatt nem lehetne olyan, mint Jézus. Elkezdi kivenni belőle a különböző dolgokat, és aztán formálja hosszú időn keresztül, és egyre inkább hasonlít Jézus arcára az az agyag. És akkor megáll egy fontos pillanatban, és azt mondja, hogy most be kell, hogy tegyelek téged a kemencébe. És ez nagyon fájni fog. De egy másodpercre sem leszel tovább benne, mint amennyire szükséged van rá. Jól van. A fazekas beteszi a kemencébe, kiégeti, és bent az az agyag, ami egyre inkább edénnyé válik, úgy érzi, hogy az Isten is elhagyta. Úgy érzi, nagyon egyedül van. Úgy érzi, hogy amik eddig történtek, az is semmisé vált. De amikor elkészült, akkor kiveszi a fazekas, és azt mondja, most már elkészült. Lehet téged használni. A szenvedésnek célja lesz azzal, hogy bennünket az Úristen formál. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon másnak a orrára dörgölni, ez nem lehet. Egyszer csak megtapasztalni azt, hogy mindez azért volt, hogy én megtapasztalhassam, hogy egyedül az Úr az Isten. Hogy engem senki, van egy csodálatos ének, bár elhoztam volna majd talán holnapra, hogyha megtalálom, senki nem szeretett engem úgy, mint Jézus. A szenvedésben ezt megtapasztalni. És akkor ugye az embernek eszébe jutott, hogy eszébe jut az, hogy Jézus Krisztus is értem szenvedett. És neki nem kellett volna. Neki nem kellett Jézusi arcúvá válni, mert Jézus volt. Értem szenvedett, hogy nekem életem lehessen. Bement, értem a kemencét. Kihozzon onnan. Lehetne sokféle képet, meg akár képzavart is használni ezzel kapcsolatban. De micsoda csoda dolog történt, hogy engem használhasson. Ünnepekről volt szó az elmúlt alkalommal, és tulajdonképpen ami velünk történhet, és a legjobb dolog, ami velünk történhet, hogy Jézus életének története a mi életünk történetének a része lesz. Így tudunk igazából ünnepelni, hogy abban az ünnepben önmagunkat is ünnepeljük úgy, hogy mit tett velünk az Úr. És ez kezdődik nagypéntektől. Folytatódik a húsvétnál, és aztán a pünkösd. Ahogyan a Róma levélben, ezt érdemes így is így végigolvasni, hogy 6., 7., 8. fejezet. Csodálatos. 6. Jézus, mit jelent Jézus, Jézussal együtt meghalni a bűnnek? És a feltámadás. Ugyanezt vonzolgatja a 7., de az embernek a megosztottságáról is beszél, hogy akarnám a jót, de nem tudom azt tenni. És a 8. pedig a Szentlélek ereje. Hogy hogyan tud bennünket átformálni a Szentlélek ereje. Ez az ünnep lehet a mi részünk is. Ne tagadjuk. Ne védekezzünk Istennel szemben. Mert ő a javunkat akarja. Elevenné tesz bennünket arról, hogy megismerjük, hogy mi van bennünk, mert nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi lakozik a mélyen. Elevenné tesz bennünket. Megismertet az igazsággal. Hadd olvassak fel végezetül még egy dolgot, amit egy baptista testvéremtől kaptam, amit lehet, hogy valakinek a könyökén jön ki, de nekem nagyon fontos. Mit kell tennem? Mit kellene tennem, amikor azt veszem észre, hogy én sokszor inkább mentegetőztem, és kereszténység alatti keresztény voltam. Meg kell alázni magad az Úr előtt, elismerve, hogy bűnöket követtél el, és bűnös vagy. Meg kell vallanod bűneidet, vagyis néven kell nevezned őket, mint bűnöket. Imádkoznod kell az Úrhoz bocsánatért. Keresned kell az Úr arcát, vagyis a közelségét. Itt bukik el sok mindenki. Különben, hogy hosszú az út, és én már szeretnék olyan lenni, mint ő. Most. Megérintett, és ez érzelmi telítettséget adott, és most szeretnék olyan lenni, és nem vagyok türelmes, sokkal türelmetlenebb vagyok magammal, mint Isten. És ez képmutatóságra vezet, és elmondok magamról olyat, ami nincsen, nem igaz igazából. Nem éltem át. Az út is jó. Az olyan Jézus arcúvá válás is jó. Miért? Mert ott van velem. Ezért, hogy mondjam, tanuld meg, megszeretni Jézust. Ha hálás vagy neki, úgyis szereted. Amikor idejöttem, a szívem telve volt egy énekkel, amit az interneten hallottam különben. Annak a történetnek a feldolgozása, annak a lábnyomok történetnek a feldolgozása, amit mindannyian ismerünk. Elmondom, álmomban két lábnyomot láttam, és amikor a legnagyobb baj volt, egy lábnyom volt. Kérdeztem az Istent, hogy miért volt az, hogy amikor a legnagyobb bajban voltam, akkor magamra hagytás, mondta az Isten, akkor, mert akkor az ölembe vettelek, csak az én lábnyomom látszódott. Hát, hogyha ez nem okoz örömet, akkor semmi más. Tanuljuk meg megszeretni Jézust. Legyen elégtétel az ő arcának látása, az őt vele való társaság. És akkor elégedett lesz az ember, és ez nagyon fontos. Akkor nem gondoljuk azt, hogy még nekünk valami ezen kívül jár. Elég az, hogy ő ott van velünk. Szeretnék már olyan lenni. Elmondom, életemben egyik legjobb mondat, legalább van 10-20 olyan mondat, ami a legjobb mondat. Ez egy csúcsmondat. Egy férfi mondta történetesen, férfiak is lehetnek jó hívők, nem csak nők. Szóval egy férfi mondta, hogy nem vagyok olyan, amilyen lenni szeretnék, de olyan sem vagyok már, mint amilyen voltam. És ez nagyon jó. Nem vagyok olyan, mint amilyen voltam. Még olyan nem vagyok, amilyen lenni szeretnék, de már sem igaz. Az életem irányultsága megváltozott. Megyek célegyenest arra, amerre Jézus megy és vezet engem. Keresned kell az Úr arcát. Meg kell térned minden rosszból, bűnből, gonoszságból, vagyis abba kell hagynod azonnal vétkes tetteidet, magatartásodat. Törvény szerint kell élned, az igazságra kell törekedned. Bocsánat, hogy most egy hosszabbat fogok olvasni, de úgy érzem, hogy ez fontos, és másnak is fontos lehet. Juss egyetértésre Istennel. Isten miért várja tőled, hogy néven nevezd bűneidet? Miért kell kimondanod felettük, az bűneid felett kimondani ítéletet? A bűn megvallásában azt fejezed ki, hogy erkölcsileg egyetértesz az Úrral. A bűn megítélésében Istennel értesz egyet. Ezt vallod a bűn megvallásában. Amíg nem értesz egyet Istennel, addig csak magyarázkodsz, addig vitázol vele, addig szépíted a dolgokat, és erre hihetetlen dolgokat találunk ki, hogy hogyan lehet szépíteni a bűnt. Most hallottam ma, valaki a bűnét úgy vallotta meg, hogy hát én nem úgy szocializálódtam. Hihetetlenül leleményesek vagyunk abban, hogy hogyan lehet elkenni a bűnt. Nem úgy szocializálódtam. Igaz, tehát van szocializálódás. Ennek a kornak a gyermekei vagyunk, meghatároz bennünket az, hogy apánk, anyánk gyermekei vagyunk, meghatároznak bennünket a nemzetünknek és a korszellemnek által diktált dolgok. De Isten bennünket felnőttként kezel, és ezt mi nem tudjuk elviselni. Mert ez felelősséggel is jár. Isten országában nincsen redukálás. Tehát Isten országában nem úgy kerülök be, hogy lekicsinyítem magam, tehát a felelősségem is kicsi. Istenem, én olyan kicsi vagyok, engedd át, hogy hadd csúszok át. Nem, végülis engem néven nevez. És amikor a bűnös nőnek a története van, az nagyon megdöbbentő, hogy nem azt mondja, hogy te parázna, vagy hogy te kurva, hanem azt mondja, hogy asszony. Mindenki valamilyen módon megbélyegzi azt az asszonyt, és úgy nevezi, hogy asszony, a maga méltóságának megfelelően. Az ember próbálja, amikor a felelősségről van szó, leredukálni magát. De nincsen redukció. Isten a mi méltóságunknak megfelelően bánik velünk. Nem fogadja el majd, ha azt mondjuk, hogy máshogy szocializálottunk. Vagy azt mondjuk, hogy ezt hoztuk magunkkal a szülői házból. Vagy a körülmények bennünket erre kényszerítettek. Zimányi Józsi bácsinál olvastam most éppen azt, hogy próbálták rávenni, megvásárolni őt valamilyen püspöki állással. Tetszene neki ismerni ezt a részt? És akkor azt mondta, hogy a hajam szálától, hogy nem húzza le az okniát, de hogy a lába ujjáig, az Úr Jézus drága véren vásárolta meg őt, ő nem eladó. Olyan sokan megtették mégis. Mert a kor, akkor csak így lehetett. Akkor csak titokban lehetett. Olyan sokan mondják ezt. És ez igaz. És eszembe jut az a indiai misszionárius, aki ment a hinduk közé, hogy térítse őket, és leszették a motorbicikliről egy fadarabbal, és megvakult a fél szemére, és bent a kórházban már azt tervezte, hogy mikor megy vissza. Ő mondhatta volna azt. Hát megvertek. Én oda be nem teszem a lábam. Jézus Krisztus éget a szívében. Az emberek üdvösségi iránt érzett féltő szeretet éget a szívében. Eszébe nem jutott, hogy elhagyja azt a szeretet hivatást, amire az Úr Jézus hívta. Mely úton Jézus ott van? Esze ágában sem volt, mert megismerte, és nem akarta otthagyni az élő urat. Mert sok mindenre hivatkozunk, és hivatkozom én is. Ja, Istennel nem érdemes vitázni. Addig viszont, amíg nem ugyanolyan olyan mércével ítéled meg a bűnöd, ahogyan ő, addig nem vagy kész és alkalmas, hogy bocsánatát elfogad, és ezért nem is bocsát meg neked. Számoljál pontosan Istennek, és ez a felelősségünk. A főnökünk előtt el kell számolnunk az időnkkel, mindenünkkel, hogyha alávetett ember, hatalom alávetett emberek vagyunk. Az Istennel még inkább az időnkkel, a párbeszédeinkkel, a családi életünkkel, mindennel el kell számolni. Megvallani nem bűnösséget kell pusztán, hogy elrejtőzhess, ha mindenki bűnös, homályos leple alá. Kevés az is, hogyha így imádkozol, Istenem, bocsásd meg minden bűnömet, tudod kell, hogy mire kéred a bocsánatot. Csak azokra a bűneidre fogod megkapni. Érdemes tehát mindent bevallani, hogy teljes bocsánatot nyerj. Ha valakinek sokféleképpen tartozol, és szeretnéd megkérni, hogy engedj el, balga dolog lenne a tartozásoknak csak kis részét említeni a szégyen miatt. Ne érdekeljen a szégyen akkor, ha minden adósságodat elengedik. Merj szembenézni bűnöd következményével. És ezt is lehetne mondani, ezek mind fontos dolgok. Hát, ha valakinek éppen ez segít az életében, hagyd azonnal abba a rosszat, azonnal, ebben ez a fontos. És a megbocsátásnak ideje van. Ezt felolvasom. A tékozló fiúnak nem adhatta meg az atya a bocsánatát, amikor kikövetelte a vagyon rá első részét. Nem volt rá kész. Nem volt rá szüksége. Még akkor sem, amikor eltékozolta a vagyont kicsapongó életmóddal. Még akkor sem, amikor lezülött állapotban disznókat legeltetett. Pedig mennyire szüksége lett volna rá. Az atya kivárta a megtérés pillanatát. Megvárta azt, amíg megbánja, bevallja a bűneit, és úgy kér bocsánatot vétkeire. Előtte hiába kereste volna az atya bocsánatával a fiát, a bocsánat is csak a disznóvájúban végezte volna. Nagyon igaz ez. Az atya nem akármilyen élethez akar asszisztálni. Bocsánatával nem fedezni akarta a bűnt, hanem eltörölni. Hogy ez megtörténjen, az Úr igényli és várja a te odaszánásodat. Azért, mert teljes értékű embereket akar, igazi Krisztus követőket, hogy a kereszt, a mi gyülekezetünk, az egy élő közösség lehessen, hogy lehessen hatásunk a körülöttünk lévő emberekre. Különben nem. Különben nem fog menni. Végig gondoltam Jézus életével kapcsolatos történeteket, hogy Jézus hova nem tért be. Jézus oda nem tért be, ahova nem hívták. Csak oda nem tért be, ahova nem hívták. Hívták farizeusok, vámszedők, mindenhova betért. Jelenléte provokálta az embert. Ennek két következménye lett. Valakik elhatározták, hogy megölik, kiűzik, száműzik, nem vesznek róla tudomást. Valaki megfogta, megnyitotta a szívét. És annak következtében vagyonával is felelőssé vált az Isten országáért. Szétosztotta azokat, akiket megkárosította, azoknak visszaadta, amivel tartozott. És még többet azon felül adott. És oly sok minden más történt. Ez a két variáció van. Jézus meghívása az következményekkel jár. Jézusnak a szava nem emberi szó. Ez az ő szava, ő be is tartja, amit mond. Csak legyen erőnk, türelmünk és félelmünk akár az örök haláltól ezt végighallgatni a mi saját érdekünkben, meg a környezetünk érdekében. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atya, köszönjük neked, hogy megtapasztaljuk, hogy Jézus él, ezért nem kell azon fáradoznunk külön, hogy hogyan szólal meg mai módon, hiszen ma is szól. Ha hívjuk, akkor ő megjelenik az életünkben. És most mindannyian hívjuk őt a saját életünkben. Akkor is, hogyha már sokszor megtettük, de sokszor ki is űztük. Akkor is, hogyha meg kell újítani a neki tett fogadalmunkat. Jézus jelenléte nélkül nem akarunk tovább menni, hogy Mózes sem ment bele ebbe a kompromisszumba. Uram, hadd ne menjünk ki innen úgy, hogy ő nincs velünk. Hadd ne kelljen a hétköznapokba belebonyolódni úgy, hogy ő nincs velünk. Hadd ne kelljen párbeszédeket folytatni ő úgy, hogy hiányzik az életünkből. Uram, kérlek, könyörülj rajtunk, és értesd meg velünk a te igazságodat, és fogadtasd el velünk azt. Uram, te hatalmas Isten vagy, míg a mi változhatatlannak tűnő életünket is meg tudod változtatni. Tégy hát csodát velünk, az Úr Jézus Krisztusért, a Te fiadért, akinek nevében így imádkozunk, mi Atyánk, aki mindenben vagy. Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezetteknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Az igazság igényét hallhattuk, támuljon valóban szívünk. Az Úr előtt, Jézus Krisztus előtt, aki maga az igazság. És bár az énekben ilyen megfogalmazást találunk, hogy jöjj légy vendégem nekem, de az ének is megérkezik a további verszakaiban oda, hogy nem vendégnek kell ő, Úrnak. Kevesebb nem van. Egyikünknek sem. Holnapra is hívogatunk, és nem egyszerűen ide, ebbe a templomba, hanem arra, tovább adva azt, ahogy az Úr maga hív, hogy járj én előtt a világos.